Acél Géza költő, irodalomtörténész, az Alföld folyóirat egykori főszerkesztője 2025 nyarán megvételre ajánlotta a levelezését a Déri Múzeum irodalmi tárának. A vásárlás egy pályázati forrásnak köszönhetően később megtörtént, és olyan dokumentumokkal gazdagodott a tár gyűjteménye, amellyel újraírható Debrecen magyar irodalomban elfoglalt helye. Acél Géza 1978 és 2015 között volt az Alföld folyóirat szerkesztőségének tagja. Levelezése az 1960-as évek közepén elkezdődik, és a főszerkesztői staféta átadása után fejeződik be egy évvel. A 2887 darabból álló levelezésben olyan nevekkel találkozunk, mint Ág István, Döbrentei Kornél, Eszterházi Péter, Juhász Ferenc, Krasznahorkai László, Nádas Péter, Nemes Nagy Ágnes, Petri György, Szabó Magda, Tamkós Irató Károly, Tandori Dezső vagy Vörös Sándor. A jövőben a múzeumban elkezdődhet az anyag gondos feldolgozása. Juhász Tibor, a Déri Múzeum múzeológusa, Acél Géza költő, az Alföld folyóirat egykori főszerkesztője. Mivel kereste meg önöket a közelmúltban?
2025 nyarán kereste meg Acél Géza a Déri Múzeum irodalomházát azzal, hogy felajánlja vásárlásra a levelezését, amelynek a legnagyobb része az az ő szerkesztői, főszerkesztői munkásságát öleli fel, tehát szinte teljes egészében végigkíséri az ő szerkesztői pályáját. Néhány évvel korábbról kezdődik, és néhány levél kivételével, aztán 2015 és 16 fordulóján ér véget. Ő ezt el szerette volna adni a múzeumnak, aminek a múzeum munkatársai, én még akkor nem tartoztam az intézmény alkalmazottainak a köréhez, egy fél évvel később kerültem ide. Szóval az ajánlatnak nagyon örültek a múzeum munkatársai, de nem állt úgy az intézmény anyagilag, hogy a vételárat ki tudja fizetni, ez egy 1,5 millió forintos összeg lett volna. Aztán a későbbiekben viszont megnyílt egy pályázata a Nemzeti Kulturális Alapnak, ami a különböző intézményeknek a gyarapodását segítette elő, és ezen a pályázaton indult a Déri Múzeum is, és végül sikerült elnyerni egy összeget, ami ugye nem annyi, mint amennyit Acél Géza korábban kért érte, de megközelíti azt, úgyhogy ezt a költő is elfogadta, aminek nagyon-nagyon örülünk.
Miért tartottak első olvasatra ezt az ajánlatot értékesnek a Déri Múzeum?
Tehát Acél Géza nem csak a kortárs magyar irodalom egyik megkülönböztető fontosságú alakja, irodalomtörténészként és szerkesztőként is jelentékenyen alakította az elmúlt évek irodalomtörténeti folyamatait, de itt Debrecenen belül is van egy olyan kulturális ismertsége, egy kulturális nívót jelent az ő neve, aminek van egy ilyen regionális kulturális identitások szempontjából is egyfajta megkülönböztető jelentősége, úgyhogy ismerve a szerző akkurátus munkabírását és teljesítményét, nem kételkedtünk abban, hogy ez a levelezés ez nagyon értékes dokumentumokat is tartalmaz, és hát végül is ezek az elvárásaink be is igazolódtak.
Vajon miért mondott le erről? Tehát ezek gondolom számára is fontos emlékek.
Hát ez egy biztosan egy nehéz döntés lehetett neki, ugyanis látszik a levelezésen, ő ezt rendszerezve nyújtotta át a múzeumnak, tehát hogy betűrendbe rakta őket, szinte egyetlen szakadás nincs a leveleken, szóval nagyon jó állapotú dokumentumokról van szó. Az látszik rajtuk, hogy ezt ő valójában szinte az egész élete során egyrészt gyűjtötte, másrészt pedig becsben tartotta, tehát vigyázott rá, megkímélte őket. Külön dobozokba is szervezte ezeket, szóval, hogy még a külső behatásoktól is védve voltak. Szerintem megszülethetett Acél Gézában is az a belátás, hogy a privát teréből, az ő személyes életteréből ezeket az anyagokat egy olyan intézmény gondjaira bízza, ami lehetővé teszi azt is, hogy a dokumentumok belekerüljenek a tudományos körforgásba, kutathatóvá váljanak, ezáltal olyan tudásanyagot tudnak majd közvetíteni, amit lehet, hogy ott az ő személyes életterében, privát szférájában nem bírt volna ez az anyag így működni.
Ez az ő személyes magán levelezése, ugye? Tehát akkor ez nagy tisztesség, hogy így megbízik az önök intézményében, hogy ezt a rendelkezésükre bocsátja.
Igen, hát még korábban, még a vásárlás meg nem történt, addig letétben voltak itt a levelek, és ezt ki is kötötte a Acél Géza, hogy nem szeretné, hogy ezek addig, amíg a vásárlást nem tudjuk megejteni, nyilvánosságra kerüljenek, úgyhogy mi is nagy diszkrécióval bántunk ezekkel a levelekkel, tehát nem fotóztuk őket. Azt ugyan elmondtuk bizonyos fórumokon, hogy szeretnénk megvásárolni ezt a levelezést, de tartalmilag ebből nem kommunikáltunk semmit. Ugye ez egy hosszú folyamat, még egy ekkora nagy korpuszt feldolgozza az ember. A feldolgozásnak még most a kezdeti lépései tettük meg, de majd a terveink között szerepel az is, hogy valamiképpen kihangosítsuk ezt az anyagot.
Most már, hogy megvásárolták ezt az anyagot, akkor hallhatunk érdekességeket azzal kapcsolatban, hogy kikkel is levelezett Acél Géza, kiktől maradtak fenn ilyen módon írásos emlékek.
Ugye az Alföld folyóirat az egy olyan folyóirat, ami az egyik legfontosabb az irodalmi folyóirataink közül. A benne megjelenő szép irodalmi munkák olvasottá válnak, a benne megjelenő szakszövegek, értekezések pedig nagyon gyorsan hivatkozási alappá válnak, és belekerülnek az irodalomtudományos oktatásnak a körforgásába is. Ezt csak azért mondom el, mert ez a levelezés, ugye abban az értelemben tényleg nagyon érzékeny, nagyon magánjellegű, hogy Acél Géza élettörténete is összefonódik valamiképpen az Alföld folyóirataival. Ugyanakkor van pontosan az Alföld kiemelt pozíciója miatt irodalomtörténeti relevanciája is, szóval, hogy ez a kettősség inkább az, ami ezt a korpuszt meghatározza, és hát olyan szerzők neveit említhetjük itt meg, mint a nemrégiben elhunyt Ág István, aki 11 levéllel szerepel ebben a hagyatékban, Angyalosi Gergelytől 22 levél található, Baka Istvántól 7 levél, Balassa Pétertől 8 levél, Döbrentei Kornéltől 10 levél, Eszterházi Pétertől 25 levél, Juhász Ferenctől 22, Krasznahorkai Lászlótól, aki ugye nemrégiben irodalmi Nobel-díjas lett, 6 levél, Nádas Pétertől, aki szintén hosszú évek óta Nobel-díj várományos, őt 12 levél, Nagy Gáspártól 60 levél, Nemes Nagy Ágnestől 1 levél, Oravec Imrétől 20 levél, Petri Györgytől 3 levél, és a sor még folytatható. Még külön kiemelném Tamkós Irató Károlyt, akitől 39 levél található ebben az anyagban. Ugye ezt azért emelem ki, mert Acél Géza foglalkozott irodalomtörténészként Tamkós Irató munkásságával is, és hát egy olyan szerzőről van szó, akit elsősorban ugye gyermekirodalmi alkotóként tartanak számon, de hát az avantgárd vonatkozásában is kiemelt jelentősége van.
Gondolom, minden egyes személyhez kötődő levelezés egy külön történet, és egy külön kép rajzolódik ki a levelezés alapján. Mondjuk miről?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sokrétűben fogható fel egy ilyen anyag, azt gondolom. Egyrészt kirajzolja Acél Gézának a kapcsolattörténeti beágyazottságát az irodalmi folyamatokba, tehát mondjuk kikövetkeztethető belőle az is, hogy kivel milyen viszonyt ápolt, kivel mikről beszélgetett, Tamkós Irató Károlya például hosszan levelezett, nem csak az Alföldhöz kapcsolódó kérdésekről, hanem olyan irodalomtörténeti problémákról, kérdésfeltevésekről, amelyek az avantgárd irodalomtörténeti jelentőségével kapcsolatosak, tehát hogy ez egy kicsit olyan, mintha egy ilyen színfalak mögött zajló magánbeszélgetés lenyomataiként is megközelíthetők lennének bizonyos levelek. Ugyanakkor nem csak Acél Géza pályájának kapcsolattörténeti összetettségéhez vezetnek el ezek a levelek, hanem az Alföld folyóiratéhoz is, ugyanis nagyon sok szerző ugye az Alföldben szeretne publikálni, az Alföldhöz küldi recenzálásra a könyveit, megjelentetésre a kéziratait, tehát arra is mód nyílik, hogy az Alföld szerepét egy kicsit jobban lássuk az eddigiektől is az irodalmi folyamatokat illetően, legalábbis az elmúlt néhány évtized vonatkozásában. Tehát egyszerre érdekes egy nagy formátumú pálya kapcsolattörténeti vonatkozásaként, akkor a magyar irodalomtörténet folyóirattörténeti vonatkozásai szerint szintén jellegadó belátásokhoz vezethetnek el, illetve abban az értelemben is nagyon tanulságos, hogy hogyan, milyen kommunikációs paneleket használnak például a megnyilatkozók. Ezt most csak azért hozom be, mert ugye az is egy sajátossága ennek az anyagnak, hogy nagyjából a 90-es évek és a 2000-es évek fordulójától kezdve azért ez a szerkesztő és a szerző közötti kommunikáció egyre inkább áttevődik az online világba. Ugye e-mailekben kezdenek el kommunikálni az emberek, azért, mert ez egy sokkal gördülékenyebb kommunikációs stratégiát tesz lehetővé. Ugyanakkor ez egy olyan anyag, aminek a jelentős része ugye kézzel vagy géppel írott levelekből áll. Tehát ebben a vonatkozásban igazából már csak a hordozók miatt is muzeális értéket képviselnek, ugyanis ma már a folyóiratok ekkora horderejű levelezést éppen az internet, a digitalizálódás miatt már nem folytatnak le.
Akkor hova datálható nagyjából ez a hagyaték? Tehát mettől meddig terjedően így évszám szerint?
1965-től 2016-ig. Terjed. Aha. Ugye Acél Géza 1978 és 2015 között volt az Alföld folyóirat szerkesztőségének az oszlopos tagja. Végigjárta a ranglétrát, mondhatni talán ezt, ilyen szerkesztőként, főszerkesztő helyettesként, majd főszerkesztőként vállalt szerepet a lap gondozásában, amely neki köszönhetően a rendszerváltás után is ugye megkerülhetetlen kultúra közvetítő intézmény maradt. Tehát azt mondhatjuk, hogy az első levelek azok 12 évvel a szerkesztőségi munkája előtt indulnak, tehát még az ő költői pályakezdésének legkorábbi mozzanatairól is tudósítanak, az utolsó levelek pedig nagyjából egybeesnek a főszerkesztői staféta átadásával, hogy ő 2015-tel fejezte be az ő főszerkesztői munkásságát, és 16-ban adta át ezt a pozíciót Szirák Péternek, aki a mai napig az Alföld főszerkesztője.
Ezeknek a leveleknek a hangvétele is árulkodó lehet, tehát ezek inkább szakmai levelek, hivatalos, kötött formájú a társalgás, a megszólítás ezekben, vagy inkább baráti?
Szerintem ez a két végpontja, tehát vannak olyan levelek, amik egyértelműen nagyon baráti hangvételűek, vannak olyanok, amelyek nagyon hivatalos hangvételűek, és igazából az anyagnak az összetettsége az egy skála két pontja között mozog.
Kivel volt mondjuk a legbarátibb a hangvétele, ha szabad ilyet mondani?
Erre sajnos majd csak akkor fogok tudni válaszolni, hogyha mind a 2887 levéllel behatóan meg tudtunk ismerkedni. Ugye ez egy nagy szám.
Erről van szó, ennyiről.
Igen, ennyiről van szó. Ez egy nagyon nagy szám, tehát hogy egy szisztematikus feldolgozási munka lesz majd az, ami hozzásegít azokhoz a belátásokhoz, hogy erre a kérdésre is úgy tudjak válaszolni, hogy már ugye birtokában van az embernek az egész hagyatéknak az ismerete, vagyis hát az egész levelezésnek az ismerete. Ezt most még itt nem tudom sajnos megtenni.
De azt el tudjuk mondani, hogy akkor hány levél dokumentumról van szó, és hány különböző személyről a levelezés szempontjából?
Igen, ezt mind a kettőt el tudjuk. Ez, ugye ezt már említettem, ezt a számot, hogy 2887 levélből áll, és 616 egyéni levélíróról van szó. Szóval ez egy valóban, még abban az időszakban, abban a viszonylatban is egy nagy kiterjedésű levelezés ez, amikor az embereknek, nem tudom, milyen kapcsolattartásukban a levelezésnek azért volt egy hagyománya és egy gyakorlata. Ma már azért ez jóval kevésbé jellemző, amit említettem is ugye az online világ térnyerése miatt, de hát ez az anyag még az évtizedekkel korábbi viszonylatokon belül is nagy.
Kiderülhetnek ezekből a levelezésekből olyan fontos információk, amelyek mondjuk megváltoztathatják a Debrecen irodalomban játszott szerepéről kialakított véleményt vagy téziseket?
Abszolút igen. Ez is egy olyan kérdés, amire igazából majd egy szisztematikus feldolgozás után lehet teljes biztonsággal válaszolni, de az viszont kijelenthető, hogy ezt nem csak reméljük ettől az anyagtól, hanem valószínűleg a Debrecen és az irodalom kölcsönhatásait, az összefüggéseit, illető kép finom hangolásait, az bizonyosan lehetővé fogja ez tenni.
Hol tart most ez a munka? Ugye most már nekiülhettek, hiszen mikor történt a kifizetés?
A kifizetésre itt 2025 és 26 fordulóján került sor. Azután kezdtünk el olvasni ezeket a leveleket. Hát ennek van egy muzeológiai módszertana, hogy hogyan válik egy anyag kutathatóvá. Leltározni kell, a leltározás során külön-külön megvizsgáljuk ezeket a dokumentumokat. Önálló leltári számmal látjuk el őket, jellemzésekkel egészítjük ki őket, tartalmi kivonatokat készítünk róluk, tehát hogy ezáltal létrehozunk egy olyan adatbázist, ami biztosítja majd azt, hogy könnyebben tudjunk megkeresni egy-egy dokumentumot ebben a levelezésben, mert ugye jelenleg ez még nem feltétlenül látható át annyira nagyon következetesen, ahogyan mondjuk az majd remélhetőleg a következő egy-másfél év múlva lehetővé válik.
Ugye a dolgot még különlegesebbé teszi, hogy sokan még élnek a levelező partnerek közül, sőt, mi több, aki a hagyatékot önökre bízta, ő maga is még az élők sorában van, hál' Istennek.
Igen, szándékunk az is, hogy ugye vele nagyon jó a kapcsolatunk, külön-külön, és mint az intézmény is jó baráti viszonyt ápolunk Acél Gézával, úgyhogy őt is mindig fogjuk majd tájékoztatni ennek a munkának az állapotáról, a fázisairól.
Ő ezt el is várja?
Ezt nem kommunikálta felénk, nem gondolom, hogy elvárná, de azt hiszem, hogy talán jól esne neki, és hát egyébként is szerintem mi is igényeljük azt, hogy legyen ez a kommunikáció fenntartott, ameddig lehetséges. Annál is inkább, mert ha esetleg készülne egy kiadvány, amiben ezeket a leveleket közzétesszük, akkor ezt olyan jegyzetapparátussal tudnánk ellátni, amikben mondjuk kitérnénk egy-egy levélnek a keletkezési körülményeire is, azokra a történetekre, amelyeket ön is említett egy-egy levélhez kapcsolódóan, és hát ebben a célgézától talán jobban senki nem tudna majd a segítségünkre lenni.
Tehát, hogyha valahol elakadnának, valami kétségük támadna, akkor a célgéza meg tudná erősíteni önöket.
Igen, minden bizonnyal. Hát egy nagyon tájékozott, nagy tudású ember, akinek a tudására a múzeumnak a jövőben is szüksége lesz.
Nos, mikor lesz ebből az anyagból egy a látogatók számára is látható, megtekinthető anyag?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt még egyelőre nem gondoltuk végig, hogy hogyan tudnánk ezt mondjuk kiállításokban felhasználni, de különféle sajtóhírekben már igyekeztünk felhívni a közönségnek a figyelmét arra, hogy milyen nagy horderejű anyaggal bővült az irodalmi tárnak az állománya. Dolgozunk azon, hogy hogyan tudjuk kihangosítani ezt. Ugye 2026-ban a múzeumoknak is fel kell vennie a versenyt a társadalmi digitalizációval, meg kell találni a múzeumoknak is azokat az utakat, amelyekben az online csatornákon keresztül tudja megszólítani a potenciális látogatókat. Ennek következtében sok múzeum létrehoz különböző blogfelületeket, ahol a belső munkáról tudósítja az érdeklődőket. Úgyhogy mi is elsősorban azt szeretnénk, hogyha a Múzeum Helyi Érték című blogján születnének olyan szövegek, amelyek úgy a levelezéssel folytatott munkáról, ahogy mondjuk egy-egy levélről is informálják az olvasókat.
Most az is megfordult a fejemben, hogy bár ugye szakmai levelezésről van szó, de vajon azok, akik még élnek a levelező partnerek közül, ők mit szólnak hozzá, hogy önökhöz került ez a hagyaték?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Azt hiszem, hogy mivel nagyon sok olyan levelező partnere volt a Acél Gézának, akik szintén fontosak abban a vonatkozásban, hogy megértsük az elmúlt évtizedek irodalomtörténetét, hogy az összefüggéseket más megvilágításba helyezve is végig tudjuk gondolni. Így nem gondolnám, hogy itt vannak ezzel kapcsolatban problémák, annál is inkább, mert hogy szinte mindenki, akinek a levelei ide került, ők ugye részesei voltak az irodalmi kommunikációnak. Ebből kiindulva az ő részvételük igazából egy fentebb célt segít úgymond megvalósítani, hiszen mindannyiunk érdeke az, hogy az elmúlt évtizedek irodalomtörténeti folyamat minél több nézőpontból megvilágítsuk.
Ugye az előbb már említettük többször is, hogy szakmai levelezésről van szó elsősorban, akármilyen is legyen a hangvétele, de tekintve ugye, hogy író, az irodalomban tevékenykedő, az írással foglalkozó emberekről van szó zömében, hogy akkor ezek a levelek maguk is önállóan is képviselnek-e valamiféle irodalmi értéket megfogalmazásukban, összeállításukban, vagy ez azért nem jellemző?
Abszolút jellemző, hiszen olyan emberekről van szó, akik elsősorban ugye írásban fejezték ki a legautentikusabban magukat. Nyilván, hogyha valaki létrehoz egy szöveget, akkor valamiféle műgonddal áll neki, és hát itt is vannak olyan levelek, amik a szerzők saját írástechnikai stílusjegyeit képviselik, például Tandori Dezső levelei mondjuk ilyenek, ugye rajzosak, rajzolt is hozzájuk, szóval, hogy így lehet érzékelni azt, hogy ki a maga írásművészetének a jellegzetességét, ugye itt is a levelekben is színre viszi.
Tehát felismerhető azért nagyjából, hogy ki is írhatta.
Felismerhető abszolút, de nyilvánvalóan azt is hozzá kell tennem, hogy esetleg, hogyha olyan levelekre találnánk, amik kompromittálóak, bár az eddigi kutatásaink alapján ilyesmiről nincsen szó, akkor azt természetesen mi is diszkrécióval kezelnénk.
Visszatérve egy kicsit ahhoz a témához, hogy hogyan és milyen formában mutathatnák meg ezt a látogatóknak, mi az, amit még hozzá tudnának tenni? Mert azért mégiscsak levelekről van szó, tehát azért leveleket kiállítani az úgy önmagában még nem biztos, hogy felkelti sok embernek az érdeklődését. Tehát mivel lehetne ezeket mondjuk kiegészíteni, és áttekintve, hogy ugye ilyen interaktív világban élünk, vannak már elgondolások erre vonatkozóan?
A debreceniség viszonylatában látszik ezt a legcélszerűbbnek most legalábbis elrendezni. Tehát mondjuk olyan kiállításokat el tudunk képzelni, amelyek nem feltétlenül csak is és kizárólag ezekről a levelekről szólnak, hanem mondjuk segítségül hívják ezeket a leveleket ahhoz, hogy nagyobb léptékben is tudjunk gondolkozni egy-két kérdésről, például Debrecen és az Alföld, Debrecen az Alföld és Acél Géza vonatkozásában, tehát hogy kirajzolódnak azok a csomópontok, amik mondjuk kinyitják az utakat arra vonatkozóan, hogy más műtárgyakat is, más szöveges elemeket is hozzájuk rendeljünk. jutunk ezekhez a levelekhez. Tehát az az érdekes bennük, hogy mivel amúgy is egy nagyon sokrétű anyag, rengeteg perspektívát nyit meg, rengeteg horizontot hoz létre, és rengeteg olyan megközelítésmódot tesz lehetővé, ami átfogóbb kérdések tárgyalását segíti majd.
Akkor ebben több kiállítás is van.
Igen, ebben ezt most még nehéz megmondani, hogy mennyi van benne, de nagyon sok. Az feltételezhető, hogy nagyon sok kiállításban tudjuk használni ezeket a leveleket. Nagyon sok kutatói folyamatban lehet majd ezeket hasznosítani. Ugye azért is jó, hogy átkerültek egy muzeológiai intézménybe ezek a levelek, mert hogyha a privát szférában van, mint ahogyan már utaltam is rá, akkor ugye nem közelíthető meg kutatók számára. Itt viszont megközelíthető kutatók számára, és ez mindig azt jelenti, hogy egyrészt elevenen tartják ezt a levelezést, tehát hogy folyamatosan újra és újra használatba veszik, beletekintenek. Másrészt pedig így lehetővé válik az, hogy esetleg olyan nézőpontok is hozzárendelődjenek, amik mondjuk korábban nem voltak adottak vagy elérhetőek.
Acél Géza költő, irodalomtörténész, az Alföld folyóirat egykori főszerkesztője megvételre ajánlotta levelezését a Déri Múzeum irodalmi tárának. A vásárlásnak köszönhetően olyan dokumentumokkal gazdagodott a tár gyűjteménye, amellyel újraírható Debrecen magyar irodalomban elfoglalt helye. Erről beszélgettünk Juhász Tiborral, a Déri Múzeum múzeológusával.